Sziasztok, kedves hallgatók, és sziasztok, Fó!
Hello!
Ez ismét a Mérlegen, és ezúttal Huszár András, a Nemzetközi Építés Stúdióként működő Hellowood társalapító vezérigazgatója lesz a vendégünk, akivel arról fogunk beszélgetni, hogy a magyar építőiparban hogyan lehet formabontó ötletekkel érvényesülni. De mielőtt ebbe belecsapnánk, szokás szerint hoztunk néhány aktualitást, és ezzel át is adnám Stefónak a szót.
Én most egy olyan témát hoztam, ami pár hónapja valószínűleg nem tudtunk volna róla beszélni, mert itthon alig ismerték már, viszont szerintem már mindenki tudja, hogy miről van szó, ha azt mondom, hogy Temu.
Az összes telefonos játékomban narancsárga reklámok villognak.
Igen, és szerintem aki netezik, az abszolút nem tudja kikerülni. Én nem tudom, naponta legalább ilyen 15-ször belefutok mindenféle reklámjukba. Te telefonos játékokon kívül találkoztál
vele? Hát nyilván social médiában, cikkekben, amit olvasok, tehát hogy ez a szőnyegbombázás típusú marketingre tippelek.
Abszolút, és különben ez nem is meglepő, hogyha tudjuk, hogy csak decemberben 500 millió forintot, azaz fél milliárd forintot költöttek el marketing hirdetésekre Magyarországon. Ez több mint 25-ször akkora, mint egy már jelentős, több mint 1 milliárd árbevételű magyar cég költene. Úgyhogy ilyen szempontból nem meglepő, hogy ennyire mindenhol kikerülhet. Te kömmel rendeltél már tőlük? Vagy megálltad még?
Nem, igazából nem is annyira tudták belőni szerintem azt a szegmest, hogy mik azok a dolgok, amik érdekelnek, úgyhogy nem is csak arról van szó, hogy ilyen hatalmas ideológiai fenntartásaim lennének, vagy arról van szó, hogy nagyon-nagyon kamunak tűnnek, bár azért elég agyament dolgokat is szokott nekem reklámozni, de hogy valahogy azt így nem annyira tudják ők a furcsa móda az interneten fellelhető sok adatból, hogy mik azok a dolgok, amik iránt én mondjuk érdeklődni szoktam online vásárlóként.
Szerintem ők jelenleg még inkább szőnyeg bombáznak, tehát hogy mindenre és mindenkire lőnek.
Egyáltalán nem éreztem igen ilyen rám targetáltnak, hanem valószínűleg mindenkinek ilyeneket mutogatnak.
Ugye ez kimondott céljuk is, hiszen ők akarnak lenni így úgymond az európai Amazon, hogy onnan bármit megrendelhessél, amit csak akarsz. És különben működik, tehát lehet, hogy téged pont nem találtak be, de hogy működik. A külföldről rendelő magyarok 30%-a már rendelt tőlük, ami szerintem azért ahhoz képest, hogy tavaly összejöttek be, és különben 22-ben alakult maga a cég, egész jó arány.
Ennek egyébként az oka, hogy ennyire árérzékenyek vagyunk mi magyarok, mert azért ilyen, hát ijesztően olcsó dolgokat szoktam látni.
Igen, ugye azt mondják most, hogy egyrészt az újdonság varázsa megvan, ugye bejött egy új dolog, ki akarom próbálni, ezért nagyon sokan tesztelik, meg valami mi is teszteltük.
És mit rendeltetek?
Hát sokféle dolgot köztük, hát én leginkább ilyen dísztárgyakat otthonra, és tényleg meglepően olcsó volt, és...
És mennyire hasonlított a képekre?
Különben a képekre hasonlított, az, hogy milyen minőségű volt, az megint egy más kérdés, de különben, hogy visszatérjünk a kérdésedre, hogy miért ilyen népszerűek, hát valami 50-70%-kal olcsóbban árulják a dolgokat, mint a vetélytársaik, ugye ott van az újdonság, ingyenes kiszállítás van, és hát igen, ez az alacsony minőségű termék, erről különben két példát is hoztam, árulnak ilyen kamerát, amit kitehetsz a házad elé, ilyen kapucsengőhöz. Na most arról nagyon hamar kiderült, hogy lényegében egy minimális hacker tudással bárki megnézheti, hogy mi történik a házad előtt. Tehát, hogy így, igen, erre már van egy figyelmeztetés. A másik pedig az, hogy a WeChat, a Brit Fogyasztóvédelmi Egyesület csinált egy felmérést, hogy a Temun és a kínai TikTok shopon ilyen elektromos fűtőberendezéseket árulnak. Na most 8-ból 7 az öngyulladó.
Végül is úgy is lehet fűteni.
Végül is ez is egy módszer, igen. Állítólag miután a vizsgálat napvilágot látott, levették ezeket a termékeket, ám felkerültek újabbak, amiknek a minőségéről ugye egy újabb vizsgálatot kéne csinálni. Mindenesetre ugye egy tök jó kérdés, hogy miért tudnak ennyire olcsók lenni. Hát a Temu az nagyon agresszíven ebbe belemegy, hogy őt igazából csak az érdekli, hogy olcsó legyen. Tehát, hogy meghallgatja az ajánlatokat, a minőséget nem nézi, hanem mindig csak a legolcsóbbat veszi meg.
Na jó, de mondjuk olyan dolgokról beszélünk, hogy nem tudom, pont 10 tárgyak kapcsán nekem valamiért tyúk alakú ilyen veteményes kertbe beszúrható, tehát hogy semmiben nem találja el tényleg az érdeklődésemet, de egy tyúk alakú veteményes kertbe beszúrható fém bizbaszt hirdet rendszeresen, aminek valami ilyen akciós ára az nem tudom 200 forint, tehát hogy 200 forintért megrendelni bármit Kínából ingyen egy szállítással, hogy így.
Ez olyan szinten nem meglepő, hogy van egy csomó kereskedő, aki már most nyilatkozott arról, hogy ő igazából a anyagköltség alatt tudja csak eladni a Temunnak a dolgait, de még így is belemennek, mert abban bíznak, hogy ez egy felfutási idő, és idővel majd lesz akkor a rendelésmennyiség, hogy ez ki fog egyenlítődni.
Ez egészen elképesztően ijesztő perspektíva, és ha már ugye említettem azt, hogy alapvetően nem ilyen etikai megfontolásokból nem éltem még a Temuval, de azért, hogyha abba belegondolunk, egyrészt nyilván a zöld aggályok, amik ilyenkor teljesen jogosan felmerülnek, hogy átrepültetni az egész világon, és amikor ott járunk, hogy konkrétan az anyagköltséget nem fizetjük ki, akkor arról is érdemes beszélni, hogy ezeket a dolgokat azért valakik gyártják, csomagolják, nem tudom, szállítják, tehát hogy nem csak arról van szó, hogy nekünk nagyon olcsó lesz, hanem arról is van szó, hogy ennek a másik oldalán is vannak valahol emberek, munkások, akiket feltehetőleg nem nagyon fizetnek ki.
Ez így van, és ez különben egyre jobban megjelenik, egyre több cikket is lehet olvasni, és egyre én személy szerint is így a baráti körömben egyre többször hallottam azt, hogy hát igen, igen, olcsó, de nem biztos, hogy meg akarom ezt innen rendelni. De különben ez az egész odáig fajult, hogy Grow Digitalnak volt egy kutatása, ami szerint szállításonként 10 eurót, átlagos megrendelésenként pedig 20-30 eurót buknak. Most ez van, hogy meg akarunk jelenni, mindenki ismerjen meg, és egyszerűen nem sajnáljuk pénzt. Tavaly van több milliárd dolláros veszteséget csinált különben a Temu, ami, hogyha belegondolunk, hogy olyan szinten letarolták a világpiacot, hogy különben az egész szállítmányozási piac is egy kicsit megborult emiatt, mert ugye olyan szinten rendelik Kínából ugye a termékeket, hogy általában most februárban szokott lenni egy kicsit a hold szezon, ugye véget ért a karácsony, új év, és akkor egy kicsit lemegyünk, na most ez nincsen, és
én ezt értem, hogy egyébként van abban logika, hogy azt akarják, hogy mindenki ismerje őket, de tulajdonképpen azért ezzel az ismerettséggel az is jár, hogy mindenki az olcsósággal, és azért az olcsósággal általában a gagyiság is jár, fogja azonosítani őket, és ahogy azért ez kinéz, ez nem tűnik egy üzleti szempontból hosszú távon fenntartható modellnek, és hogyha eljön az a pillanat, hogy el kell kezdeni olyan áron adni a termékeket, mint amiért gyártani tudják. Kérdés az, hogy akkor is ott maradnak-e azok a vásárlók, akiket most be lehet vonzani. És az már akkor egyébként meg a túlfogyasztás kritikáját is azért szeretném, hogyha megemlítenénk, hogy valójában mennyire van szükségünk ilyen random dolgokra. Nem csak arról van ez szó, hogy azért vesszük meg, mert elképesztően jó délnek tűnik az, hogy valamit gyártási költség alatt lehet ide reptetni Kínából.
Ez különben így van, de hogyha belegondolsz, ugye korábbi adásban beszéltünk arról, hogy mondjuk a kínai telefonok és az autók is igazából az olcsóságra építenek, és nekik bejött, most a Temunál azért érdekes lesz.
Igen, de azért ez szerintem egy kicsit extrémebb példa, szóval, hogy azért a kínai telefonoknál nem arról volt szó, hogy nem tudom, 1-2000 forintért veszel telefont.
Ez így van, viszont abban is biztos vagyok, hogy nagyon sokan lesznek azok, akik kitartanak emellett, hiszen végülis a pénz a végső úr nagyon sok helyzetben. Én még igazából egy megjegyzést szeretnék ehhez, hogy voltak szakértők, akik már viszont figyelmeztetek arra, hogy olyan szinten ellepi a magyar netet a Temu, hogy simán lehet, hogy le fogja tarolni hónapokon belül a teljes magyar online kiskereskedelmet, és hogy ennek azért hosszabb távon eléggé necces hatásai lesznek, hiszen oké, most tök olcsó, tök jó, hogy jönnek azonnal, ráadásul ingyenes szállítása, de ahogy te is említetted, ez idővel meg fog szűnni, hiszen erre nem lehet évekig alapozni egy üzleti modellt, és akkor mi lesz? Hirtelen megugranak az árak, fogyasztóvédelmi. Tehát, hogyha van bármilyen panaszod van, és hozzájuk fordulsz, hát nekem azért vannak kétségeim, hogy az mennyire lesz kidolgozva.
Igazából ezzel kapcsolatban én azért azzal találkoztam, hogy mostanában, akik rendelnek, és mondjuk nem jön meg, vagy nem olyan minőségű, azok mondjuk lehet, hogy csinálnak róla egy mérges Facebook posztot, de alapvetően nem reklamálnak, mert úgy vannak vele, hogy hát most erre elköltöttem pár ezer forintot.
Így van. Így van, most 300 forintért nem fogok ugrálni, hetekig levelezgetni egy céggel, ebbe biztos vagyok. Mindenesetre, hogyha tényleg letarolják a magyar piacot, akkor sok magyar cégnek kb. Megszűnnek a lehetőségeik, és akkor ott maradunk egy Temuval, ami, hát nem tudom, hogy jó lesz-e, nekem azért vannak kétségeim.
Hát meglátjuk, én csak azt tudom javasolni a hallgatóinknak is, hogy fogyasszanak tudatosan.
Így van. És akkor itt még esetleg egy tanácsot ugyancsak a Grow Digitaltól a magyar online kereskedőknek, ők összeszedtek pár tanácsot, hogy mi az, amivel a Temuval jelenleg fel lehet venni a versenyt, hiszen árakban nem, de például olyanokban, hogy szállítási idő, termékgarancia, magyar nyelvű ügyfélszolgálat, vagy talán a legjobb tanács, hirdessék le a márkanevüket, amit a Google hirdetéseknek be kell állítani, hogy a Temu ne tudjon rá hirdetni. sok sikert.
Én a szokásokhoz híven egy kérdéssel szeretném felvezetni a saját témámat. Stefu, tudod-e, hogy ki ez a Carrie Bradshaw?
Persze. Többször láttam az egész sorozatot, feleségem is nézte.
Akkor többször láttad, mint én láttam. Ami miatt ezt bedobom, az az, hogy én most a Carrie Bradshaw indexet hoztam el.
Cipők?
Majdnem. Ingatlanok. Az Economist csinált. Azt hiszem, hogy tavaly készített el az elsőt amerikai nagyvárosokkal, 100 amerikai nagyvárossal, mert hogy ugye a sorozat kapcsán az egy ilyen visszatérő kritika, hogy az Isten beengedhette meg. Ja, azt nem mondtuk talán, de a Sex és New Yorkról van szó, hogy a Sex és New York főszereplője hogyan engedhette meg magának azzal a munkával azt a lakást, amiben lakott, és akkor ezt rengetegen számolták már és bizonygatták, hogy ki jött-e vagy nem jött ki. Na a lényeg, hogy erről nevezte el az Economist azt az indexét, ami arról szól, hogy egy adott nagyvárosban az átlagosan kereshető bérhez képest mennyire megfizethető vagy megfizethetetlen az ingatlan bérlés.
Budapest benne van? Vannak rossz érzéseim ezzel kapcsolatban.
Igen, ez egy remek sejtetése annak, hogy hova fog kifutni ez a téma, de még előtte szeretném elmondani, hogy alapvetően ez az index az abból indult ki, hogy azt mondják jó aránynak, hogyha az ember a bruttó keresetének harmadánál nem költ többet a lakhatására, tehát abból indultak ki, hogy ez egy ilyen ideális állapot, és akkor ehhez képest nézték meg, hogy mekkora bruttó keresetre lenne szükség adott városokban ahhoz képest, hogy mennyit lehet ott egy egyszobás ingatlant bérelni.
Na, ne csigálsz tovább, mondjad.
Ja, és akkor ebből most készítették el ennek az európai verzióját, abban nem került be olyan sok város, mint az USA-ban, mert csak 35 várost vizsgáltak. Először azzal szeretném kezdeni, hogy a legtöbbet Genfben és Londonban kellene keresni, ez alapján, az index alapján, havi nagyjából 3 millió forint körül, de azért...
Ez a bruttó összeg, ugye?
Ez a bruttó, igen. Uh-huh. De azért itt fontos megjegyezni azt, hogy a két legdrágább város között nagy különbség van abban, hogy mennyire keresnek jól ott az emberek, mert amíg Genfben az átlagkereset alig maradt el ettől, ilyen 2,75 milliót lehet átlagosan keresni forintban.
Ez azért egész hihetetlen összeg innen ülve hallgatni.
Addig a brit fővárosban a havi átlagbér az már csak 1,9 millió forintnak felel meg, szóval...
Csak ugye... azért az erősen idézőjeles.
Hát igen, de hogy közben meg ugye, amikor arról van szó, hogy tényleg szeretnél egy egyszobás lakást bérelni, tehát nem luxus kategóriáról beszélünk, és... mondjuk tényleg az ideális állapothoz képest ez kevesebb, mint a harmada, amit meg lehet keresni. Ott azért ilyen elég nagy elszállás van. A legolcsóbb lakások a vizsgált 30 város közül Ankarában vannak, ott 532 000 forintos fizetéssel már kényelmesen lehet bérelni, az átlag bér pedig 434 000 forintnak felel meg. És akkor elérkeztünk a magyar fővároshoz, ami sajnálatos módon az első helyen szerepelt a megfizethetetlenségi kategóriában. Az Economist számításai szerint meg akarod-e tippelni, hogy mennyit kellene bruttóban keresnie az embernek ahhoz, hogy kényelmesen egyedül egy szobás lakást tudjon bérelni?
Hát, hogyha azt nézzük, hogy a harmadának kéne lennie, akkor én egy olyan 750-800 000 mondanék.
Ők sokkal följebbre lőtték, azt mondták, hogy 1,15 millió forint, és akkor ehhez képest az átlag keresett ennek még a felét sem éri el, 591 000 forint. És akkor én itt még megjegyezném, mert nyilván ugye nem a budapesti helyzettel foglalkozott elsősorban az Economistnak a cikkje, hogy ha nem az átlag keresetet nézzük, hanem a medián keresetet, ami ugye azért fontos, mert hogy az átlagot azt felfelé is, meg lefelé is kiugró értékek nagyon könnyen torzítják, akkor a medián bruttó kereset az a KSH januári adatai szerint 489 000 forint, ami azt jelenti, hogy a magyar fővárosban az emberek felének kellene több mint kétszer annyit keresnie, mint amennyi a jelenlegi fizetése, ahhoz, hogy a Carrie Bradshaw index szerint kényelmesen meg tudjon engedni magának egy albérletet, hát egy egyszobásat.
Elképesztő árak vannak, nekem nagyon sok ismerősöm keresett mostanában, vagy éppen költözni akart, és csak amikor beszélgettünk, és mondták, hogy milyen lakásokat, mennyi pénzért akarnak kiadni, hát én igazából tényleg felfogni nem tudom, hogy ezt hogyan lehet előállítani. Ők is nagyon többen hónapok óta egyszerűen keresgélnek, és nem találnak olyat, amit be tudnának vállalni.
Igen, és felmerülhet az a kérdés, hogy miért ezzel foglalkozunk egy vállalkozás tematikai podcastben, mert ez lehet, hogy elsőre inkább mondjuk egy ilyen szociológiai, társadalmi témának tűnik, de egyrészt a HR-es adásunkban beszélgettünk arról, ugye, hogy milyen helyzete van a munkavállalóknak, hogyan alkusznak a béreikért, tehát hogy szerintem ebből a szempontból is fontos észben tartani azt, főleg nyilván mondjuk Budapesten vállalkozóknak, hogy ilyen körülmények között kell tudniuk kitermelni azt a fizetésmennyiséget, amiből mondjuk egy értelmezhető megélhetést tudnak biztosítani a munkavállalóiknak, szóval, hogy vállalkozói szempontból sem egyszerű erre a piacra ránézni, és hát a másik az pedig az, hogy a lakhatás megfizethetetlensége az a legtöbb nagyvárosban, és nyilvánvalóan Budapesten is abból fakad, hogy nincsen elég lakóingatlan, és akkor ugye itt felmerül a kérdés, hogy kinek kellene lakóingatlant csinálnia. Nyilván ennek az egyik iskolája az az, hogy alapvetően állami, meg önkormányzati feladatvállalásnak is kellene ebben lennie, de hát ezen kívül meg ott vannak az ingatlan fejlesztők, akikre esetleg lehetne számítani, és akkor már is annál a kérdésnél vagyunk, hogy vajon a vállalkozóknak miért nem éri meg lakóingatlant építeni.
Nem éri meg? Mert én csak azért csodálkozom most ezzel egy kicsit, mert hogyha körülnézünk, akkor rengeteg projektet látunk, hogy lakóparkok épülnek. A 13. kerületben is nagyon sok van, de szerintem Zuglóban is látok egy csomót.
Vannak nyilván ilyen beruházások, de szerintem ugye ebből a szempontból az embernek a percepciója az könnyen torzít, hiszen elmegyek egy beruházás mellett mondjuk minden nap, és akkor az így könnyen beleég a szemembe, hogyha a KSH-nak a legfrissebb népszámlálás alapján nézik az adatait, akkor 11 és 22 között nagyjából 50 ezerrel nőtt a lakóingatlanok száma Budapesten, ami nem tűnik annyira nagynak, főleg, hogyha hozzáveszünk azt, hogy az agglomerációban 250 ezerrel nőtt, tehát, hogy van egy ilyen tendencia, hogy Budapestről kifelé költöznek az emberek, vagy a Budapest felé tendálók csak az agglomerációig jönnek el. És akkor igazából az Urban Journalism Network projekt keretében írt Weiler Vilmos arról mostanában, hogy mik azok az ilyen hátráltató tényezők, amik elbátortalaníthatják az ingatlan fejlesztőket attól, hogy lakóingatlanokkal foglalkozzanak Budapesten. Nem annyira meglepő dolgok, de ezért szerintem érdemes végigmenni rajta. Egyrészt nincsenek építési telkek, vagy legalábbis nincsen elég, aminek van, annak pedig nem olyan a fekvése, mert a kezeletlen szociális problémák és az albérleti piac szabályozatlansága miatt vannak ugye olyan részek, amire eleve azt mondják a befektetők, hogy nekik oda nem éri meg, mert nem fogják tudni olyan áron eladni a lakásokat, és hát azért az építkezésre vonatkozó szabályoknak a változásai, meg a bürokratikus nehézségei is olyan dolog, amit szakértők felszoktak sorolni. Ezen kívül az is egy nagyon érdekes kérdés, hogy ha van egy ilyen nagyobb beruházás, akkor az infrastruktúrát ezt kinek kell biztosítania, ez önkormányzati vagy a beruházói, és akkor igazából ezen sem szeretnek annyira izmozni, hanem inkább olyan dolgokba fektetnek, ahol mondjuk az önkormányzat is szívesebben fejleszt infrastruktúrát, mert azt mondja, hogy mondjuk itt lesz iparűzési adója, és hát egyébként meg bizonytalan a piac.
Tehát akkor szumma szummárum igazából olcsóbbak nem lesznek, sőt valószínűleg csak drágábbak a lakások és az albérletek?
Hát az, hogyha a hallgatóinkat az is érdekli, hogy mit lehetne tenni, vagy milyen nemzetközi példák merülnek fel hasonló lakhatási válságok kezelésére, akkor mindenképpen ajánlanám Stojcsai Viván kollégánknak a Hatalmas bajokat okoznak az extrém drága albérletek és a politikusok is tanácstalanok című cikkét, amiben végigvesz néhány lehetőséget. Ezt betesszük az adás leírásába, illetve, hogy egy podcast társunkat is ajánljuk, a Kasszakulcsnak az a heti adásában szintén szó volt arról, hogy hogyan kell ingatlan bérelni és ingatlan bérbe adni, úgyhogy akinek meg ilyen gyakorlati, a személyes életét érintő kérdések jutottak most eszébe, nekik meg azt ajánlanám. De most még ne menjetek sehova, maradjatok velünk az interjúra, mert érkezik hozzánk Huszár András a Hellowoodtól. Ahogy ígértük, itt is van már velünk Huszár András, a Hellowood társalapító vezérigazgatója. Szia!
Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
A Hellowoodot azt nemzetközi építésstúdióként, meg nagyléptékű épületekkel foglalkozó dizájnkabinokkal, egyedi projektek tervezésével foglalkozó projektként ismerjük most, de ez az egész egy nyári táborral kezdődött. Tudsz mesélni nekünk egy kicsit arról, hogy alakult ez a történet, hogy nőtt azzá, ami ma?
Rengeteget tudok mesélni erről, mert szívemnek nagyon kedves az az időszak, amikor egyetemről kijöttünk, és utána összeállt egy egy alapító csapat, akikben benne volt a vágy, hogy valami olyan dolgot hozhassunk létre, ami az oktatásban valamiért önmagától nincs. Tehát a gyakorlati képzésre nem nagyon volt sok példa az építészeti képzéseken, és akkor a egyik alapítótársam, Pozsár Petinek volt egy ötlete, hogy a egyik ilyen Dán Wood Fesztiválnak a mintájára Hello-t kezdjen el, akkor még nem Hello-nak hívtak minket, sőt még Kft-se volt, hozzunk létre egy ilyen építész fesztivált, és ez teljesen ilyen non-profit módon szerveződött, szponzorokkal, meghívtunk csoportvezetőket, barátokat, építészhallgatók jelentkezhettek, és tulajdonképpen Csongrádon így született meg az első építészfesztiválunk, amit már építészfesztiválnak hívtunk, Wood Fesztiválnak, és csak körülbelül 3 év múlva, 2013-ban csináltuk meg a Hellwood Kft-t. Tehát a táborokkal indultunk, és aztán valahogy ezekből az installációkból egyszer csak a piac létrejött, igény lett ránk, és egyre népszerűbbek lettek ezek a szobrok, amiket mi ilyen funkciós szobrokat megvalósítottunk. Első pillanattól kezdve szerettünk volna társadalmi üzeneteket megfogalmazni vele, és utána minél több emberhez eljuttatni, hogy minél több embernek jöjjön az át, hogy mit tartunk mi mondjuk fontosnak az adott életszakaszomban.
A Kft. Létrehozása az ezért volt csak, hogy eljutathatok már egy olyan méretére, amit jobban meg kellett szervezni, de egy jobb szervezeti formát kellett mögé rakni?
Így van, meg azért ez úgy indult, hogy mindenkinek megvolt a saját vállalkozása mellette, tehát nem ebből éltünk, sok éven át egyébként. Viszont felvettünk kollégákat, akik meg ebből éltek, és amikor a nyári tábort szervezték, akkor utána valamit kellett csinálni ősszel is, és elő kellett teremteni a fizetéseiket. És akkor léptünk tovább a céggel, hogy akkor megkezdtem, tehát teljes egészében kell projekteket generálni, és akkor voltak saját olyan ötleteink, amikhez kerestük szponzort. Ilyen volt például a Szánkó karácsonyfa, amit a Műpában építettük az elsőt, és akkor ott a Műpa volt, akihez előtte egy kiállítást vittünk, utána pedig a Telekomot sikerült szponzorként megtalálni. És aztán az a projekt az hihetetlen módon nemzetközileg népszerű lett. Egy szociális tartalmat szerettünk volna megvalósítani. Mikor ültünk, hogy most a MIPA fogja finanszírozni a fának egy részét, de hogy mire költsük mi el az adófizetők pénzét, és mire van lelkifurdalásunk, és mire nincsen. És egy olyan építő elemet találtunk ki, amit be lehet szponzoráltatni, és utána oda lehet adományozni olyanoknak, akik esetleg nem tudják megteremteni önmaguknak, és akkor az SOS Gyerekfalu volt ez a civil szervezet, akivel együtt dolgoztunk, és 365 szánkóból építettük meg ezt a karácsonyi installációt, és utána a vízkeresztkor lebontottuk, és akkor odaajándékoztuk. Aztán később Londonban megkért minket egy francia művész, hogy a klímaváltozás miatt Londonban is építsük meg ezt a szánkó karácsonyfát, mert hogy ott meg már nem nagyon van hó, és akkor ennek az üzenetét hordozta ez a projekt, ami London top 5 karácsonyi installációban benne volt akkoriban, amikor ezt megépítettük, illetve BBC-nek volt egy válogatása visszamenőleg, az első világháborútól nézték a karácsonyi installációkat, és 7 projektet választottak ki, amiből 2 Hello-dos karácsonyi installáció volt. És
melyik volt a másik?
Az az adomány karácsonyfán volt, amit az Erzsébet téren valósítottunk meg. Ott ugye még szociálisabb tartalomra váltottuk, hogy a szánkó, mivel hogy nincs elég hó, ezért nem tudja azt teljes évben megvalósítani, amit szeretnénk, és akkor elkezdtünk egy kicsit utána menni ezeknek a tűzifa programoknak, és azt láttuk, hogy rengetegen fűtenek még fával, tehát akár Budapest, közvetlen Budapesten is, tehát teljesen szürreális, hogy még fával fűtenek rengeteg épületben, most már ugye elég sok mindent tiltanak a különböző szénmonoxid mérgezések miatt, sok baleset van sajnos, mi is készítettünk szénmonoxid installációt, kutattuk ezt a témát, És igazából a karácsonyi installációnál ott arra gondoltuk, hogy mi az, amire tényleg közvetlen szükség lehet, és felhívni a figyelmet arra, hogy más is adományozzon. Tehát ez egy szimbóluma ennek igazából. Tehát nem csak az a tűzifa, amit azt a 40 tonnát osztjuk szét, ami benne volt az installációban, hanem ezzel az embereknek a támogatási kedvét szerettük volna felpesdíteni, hogy nézzék meg, van egy ilyen különleges projekt, jöjjenek el, menjenek bele, és utána adományozzanak, mert rengeteg embernek van szüksége tűzifára.
Ilyen koncepcionális szinten nagyon érdekelne az, hogy lehet egy kicsit, nem tudom, valamilyen közbenső lépéseket felfedezni, vagy mintha így most ebben a történetben ilyen hirtelen nagy ugrásnak tűnne, hogy mondtad, hogy ott voltatok frissen végzett építészekként, és hogy hiányzott a gyakorlatiság, és akkor erről én mondjuk laikusként lehet, hogy azt gondolnám, hogy elmegyek, és nem tudom, tetőt ácsolok, vagy falazást tanulok, vagy ilyesmi, hogy hogyan jött össze az építészettel ez az inkább ilyen, nem tudom, művészeti, vagy ahogy mondtad is, installációs, meg szobrász hasonló irányzat.
Az egyetemen kezdtük ezt tulajdonképpen, tehát azt éreztük, hogy valahogy nekünk ki kell fejezni önmagunkat, és én a MOMÉ-ra jártam, akkor még Magyar Iparművészeti Egyetemnek hívták, ott szerveztük az első alkotó táborokat a Művészetek Völgyében, és később aztán amikor a Peti elkezdett tanítani DLA-sként a MOMÉ-n, akkor ő egy kísérleti tantárgyat tanított, ahol a hallgatókkal pályáztak erre a Dán Fesztiválra, Wood Fesztiválra, és tulajdonképpen ezek így együtt hozták össze azt, hogy a fával tudsz igazából viszonylag balesetmentesen nagy léptéket építeni rövid idő alatt, úgyhogy ez ráadásul nem is kerül nagyon sokba, és mindenki egy kézi szerszámot el tud, tehát egy kézi szerszámnak a specialitását, ezt el lehet sajátítani viszonylag gyorsan. Tehát ezt még a gyerektáborainkban is megvalósítottuk, mert azért Hellowood az több szinten indult el, tehát van a Design Gyerek Program a demo, ami pedig szintén építész workshop, animáció, grafika, videó, fotó, tehát a MOMÉ-nak amilyen szakirányai voltak, ebből jött össze egy csapat, és ezzel párhuzamosan pedig ez a Dán Fesztivál alapján pedig összeálltunk úgy, hogy építész hallgatóknak, amit az egyetemi táborokban is tapasztaltunk, illetve a Peti diákjaival szeretett volna elérni a Nemzetközi Fesztiválon, azt akkor valósítsuk meg, és ezek építészeti kísérletek, különböző témákat találtunk ki, ahol szerettük volna, hogy az emberek egymáshoz közelebb lépjenek, vagy a természet és az ember kapcsolatát vizsgáltuk, vagy itt, amit könyvet hoztam, a Children of the Wood, itt egy a kihalt falu résznek az újraélesztésére készítettünk szimulációkat, ezek építészeti ilyen válaszok, filozófikus gondolatok, hogy mit lehet csinálni egy ilyen település résszel, ami 100 évig, vagy több száz évig része volt egy falunak, aztán egyszer csak ugye történtek különböző történelmi események, amiatt elhagyták az emberek, és hogy lehet újra felfedezni, hogy lehet újra tartalommal feltölteni. Tehát az installációk, amik a témákra létrejöttek, ezek formailag annyira különlegesre sikerültek, 1 kilométer létszállt rendelkezésre minden csapatnak, ez volt a szabály, 1 kilométer 4 centiszer 4 centiszer 4 méteres lécek. 1 kilométer hosszan. Az első táborban pedig is rakták az 1 kilométer lécet, hogy milyen hosszú az, hogy érezzék a résztvevők. És igazából ennek az élménye, hogy alkotsz, közösen kooperálsz, gondolkozol, csapatban gondolkodsz, megtanulsz eszközzel bánni, és látod megvalósítani, amit kitalálsz, tehát viszed a válladon, cipeled a többiekkel, ha te lejted és ráesik a másikra, akkor ő megsérül, tehát a felelősség tudata, és azt figyeltük meg, hogy a táboroknak egyrészt volt egy ilyen elképesztő ilyen közösségteremtő erej, hogy ezek az emberek ott voltak közöttük, világra szóló barátságok jöttek létre. Másrészt amiatt, hogy érdekes témákat dolgoztunk föl, és különlegesek lettek az installációk, Ezért a média is felfigyelt rá, és az emberek elkezdték ezeket kedvelni, szeretni, és elkezdett megteremtődni az igény arra, hogy különböző cégek, vagy akár önkormányzatok tőlünk rendeljenek, vagy akár a legnagyobb első megrendelőnk, a Sziget Fesztivál, rendeljen tőlünk ilyen installációkat.
Ebben, amit elmondtál, van egy csomó minden oktatási tevékenység, művészet, filozófia, társadalmi érzékenyítés. Tipikusan olyan dolgok, amiket nem feltétlenül szoktunk a for-profit vállalkozásokhoz kötni. Hogyan lett ebből aztán egy for-profit vállalkozás? Honnan lett eleve mondjuk pénzetek hozzá, mert hogy azt azért itt már elég sokan elmondták abban a székben, ahol te ülsz, hogy az tök jó, hogyha van világ megváltó gondolat, de azért mégiscsak egy vállalkozás beindításához elsősorban pénz kell.
Építkezés és kimeríthetetlen tetvágy, akarás, meg az, hogy amit szerelemből csinálsz, azt tudod-e tervezetten növelni, tehát az, hogy mi mondjuk érzésből jó dolgokat csinálunk, az egy ideig működik. De aztán jön az, amikor céget kell építeni, és profivá kell válni, és akkor is kiemelkedőt kell csinálni, amikor nincsen ihleted. Mert onnantól kezdve van egy piaci elvárás, hogy mindenki azért keresi Hollywoodot, mert azt szeretné, hogy találjál föl valamit, amire azt fogják mondani, hogy hát ez nagyon tetszik.
Van ilyen sztorid, amikor valamit nagyon kellett, nagyon határidőre kellett, és sehogy se akart összeállni?
Hú, hát van bár ilyen sztori.
A határidő az mindig.
Tehát a határidő az mindig, kérdés, ugye? Mindig érdekes, és talán most így visszatérik a szánkó karácsonyfára, és aztán rengeteg projektünkben nem akarok erről annyit beszélni, de mert az első projektek között volt, amit cégként valósítottunk meg, ezért ez egy kiugrás volt nekünk, és a Sziget Fesztivál is, de azért ott akár a Colosseum projekt volt ilyen, de a Szánkó karácsonyfa az volt az érdekes, hogy csináltunk egy koncepciót, amit elfogadott a MIPA, tetszett nekik. Azt mondták, hogy mehet, aláírtunk, minden szuper, és aztán mi elbizonytalanodtunk, hogy ez nem elég izgalmas, amit csináltunk. Szép volt, szoborszerűen, tehát ha megépült volna, akkor szépen fotózták volna, meg oda mennek az emberek, sőt, de hogy nem éreztük benne azt a társadalmi üzenetet, amiatt mi azt mondhattuk, hogy igen, na a Hollywood most megcsinált egy szimbolikus projektet, amire büszkék lehetünk. És utolsó utáni pillanatban, tehát tényleg már olyan szinten voltunk, hogy lehetetlen megépíteni ilyen rövid idő alatt, de vittünk a MIPA-nak egy új koncepciót, mindenki azt mondta, akivel beszéltünk, hogy már meg ne próbáljuk ebbe a fázisba, mert itt már akkor a megrendelő az elbizonyodik, hogy most mi itt ilyen adhok ötletekkel jövünk, hát akkor nem is biztos, hogy meg tudjuk csinálni, de bevállaltuk, és elvittük a Szánkó karácsonyfa koncepciót, és végül a MIPA úgy döntött, hogy ez elég vagány, és megértették ennek az üzenetét, ők is abba voltak érdekeltek, hogy valami új dolgot hozzanak létre, tehát minden stimmelt, és utána nagyon videót megépítettük azt a Szánkó karácsonyfát, és volt még egy ilyen, hát egy még hasonlóan izgalmas helyzetünk, ez a fővárossal volt, és készítettünk egy nagyon egyszerű koncepciót, ugye a Városháza parkkal szenvednek 30 éve. Mi történjen vele, hogy legyen, pályázatok, megnyerik, aztán nem épül meg, megnyerik, aztán nem épül meg, mindenféle dolog történik, és ott, mivel egyre több installációt csináltunk a városban, azért ott volt egy lehetőség, bevittünk egy koncepciót, hogy mi csinálnánk ide egy pop-up parkot. És akkor mondták, hogy jó, de hát akkor majd ugye a hajléktalan helyzet, meg elég nehéz ez a része a városnak, és majd rongálás, meg hogy leesnek, meg mindenféle baj lesz vele, meg üzemeltetés. És ott is átment egy koncepció, tehát elfogadták, minden rendben volt, és utána, mielőtt meg kellett volna építeni, így ugyanez jött ez a Szánkó karácsonyfás helyzet, hogy nem elég izgi, nem elég jó. És akkor hoztunk egy ilyen, ezt a laza ilyen, ezek a színes szőnyegek, csak így ledobod a szőnyeget, összegyűrődik, és különböző ilyen pihenő testhelyzetek, ahol feküdni, aludni lehet, tehát az ellenkezője mindennek, ami ugye a városba telepítendő, tehát ez a, olyan izgalmas formákat hoztunk létre, meg egy ilyen sportolási, ilyen szabadidős központot, ahol vendéglátás sincs, tehát az egész egy ilyen, egy ilyen szabad terület volt, tehát az új gödör, vagy az új, nem tudom, ilyen parkja a városnak, és aztán megépült az a projekt, tele volt innovatív ötletekkel, tehát ott az egyik ilyen startup cég, aki ilyen ütéssel a napelemeket fejlesztett, ott volt az első ilyen komolyabb megjelenés, ami nemzetközileg hírt kapott, és akkor ezt a pop-up parkot, ezt nemzetközileg rengeteg sajtóorgánum lehozta, mint ahogy a Szánkó karácsonyfát is, és mi erre azért tudatosan is figyelünk a kommunikációra első pillanattól kezdve, mert azt megértettük, hogy az emberekhez akkor jut el, hogyha elmondod nekik minél szélesebb körben, tehát profin be kellett fotózni, profi videót kell készíteni, jó grafikust kell fölkérni, tehát minden ilyen részére kifejezetten figyelni kell, és egy megfelelő sajtócikket meg kell valósítani ahhoz, hogy az emberekhez tényleg eljusson, mert lehet, hogy amit én építészként leírok, az túl mély tartalom ahhoz képest, amit az emberek egyébként szívesen olvasnak el. Tehát ezeket át kellett írni, ezeket a szövegeket, és most meg már mi is értjük, tehát pontosan értjük, hogy mit kell ahhoz mondani, hogy az emberek befogadják.
Ugye említetted, hogy egyik első projektetek a MIPA volt, meg a Szigetel, miután Kft-tel, miután céget alapítottatok. Ezek azért olyan nevek, amik mondjuk egy úgymond normális vállalkozás örül, hogyha egy x év múlva elér nektek, akkor rögtön ezek voltak köztes projekt, tehát hogy jutottatok el odaig, tehát hogy ugye elkezdődött a tábra, annak volt már akkor a népszerűsége, hogy rögtön tőlük jött a felkérés, vagy ez hogy működött?
Abszolút, tehát hogy a cég az 13-ban indult, de mi ugye 10-től kezdtük el ezeket. Igen. És ugye mindannyian már azért az alapítók között, például Rádai Dávid, aki a Sziget Kft-nek csinálta korábban a ilyen kreatív cégként a kampányait, és ilyen különböző aftermovie-kban, meg a plakát grafikai megjelenésében ő volt az, aki vitte a grandiózus részét, tehát ő neki volt eleve a Szigettel egy kapcsolat már emiatt, a kreatív munka miatt. A MIPA az pedig egy tök egyszerű dolog miatt jött. Az egyik táborunkban, a Step Closer táborba felkértünk olyan magyar és külföldi építészeket, akik mondjuk ahhoz a generációhoz, akik ugye a táborba jöttek, a fiatal ilyen egyetemista generáció, ahhoz képest közelebb akartunk lépni egy szeniorabb generációhoz, és akkoriban pont úgy alakult, hogy felkértük a Zoboki Gábort, hogy vezessen egy csapatot. és a Gábor teljesen érthetetlen módon ebbe belement. Akkoriban szerintem pont nem volt sok munka a piacon, tehát összességében kicsi pangás volt, és akkor egy hetet rááldozott, hogy a táborban ő is csavaroz, és egy csapatot a Csiszér Andris kollégájával vezényel, és abból jött az, hogy az annyira megszerette a tábort, hogy a prezentáció, amikor vége volt az egész tábornak, és volt egy ilyen nyitott napunk, akkor a MIPA-ból meghívott vendégeket, hogy hát nézzék meg, mert ez nagyon különleges volt, és egyébként akkor írt Földes Andris egy hatalmas cikket a Hollywoodról, hogy megvalósítottuk a Mennyországot, mert ő is ott töltött, először úgy volt, hogy lejön egy órára, aztán ott töltött 4 napot, tehát, hogy összességében az, hogy a sajtó elkezdett ezzel foglalkozni, és hogy mit csinál ennyi építész egy helyen, és abból milyen érdekes dolgok jönnek ki, utána a Művészetek Völgyében ez egy kiállítás, tehát még több ember nézi meg ezek. Annak az előzményei voltak, hogy aztán egy Sziget például megbízom minket egy valós projekttel, mert megkerestek minket, hogy látták az installációkat, és mondták, hogy mi lenne, ezeket elvinnénk a Szigetre. Tehát, hogy állítsuk ott ki. És így indult igazából, és a MIPA-val ugyanígy indult, hogy vigyük oda az installációkat, tehát állítsuk ki a MIPA-nál. És akkor behoztuk a városba, és akkor meg látták mások is. És ez elkezdte fölépíteni annak a piacát, hogy tőlünk megrendeljenek ilyen projekteket.
Van ez a hógolyó effektusa, hogy most már sokat gyára térünk vissza a sajtó szerepére, meg a tudatos kommunikációnak a szerepére. Ezzel kapcsolatban 2018-ban mondtad azt egy interjúban, hogy könnyebb sikeresnek tűnni, mint valóban fenntarthatóan sikeresen üzemelni. Egyrészt ki tudnád-e fejteni, hogy ezt hogy lehet értelmezni a Hellowood kapcsán, másrészt az is érdekel, hogy tartod-e még ezt az állításodat?
Tartom.
Csak hogy a könnyebbel kezdjük.
És egy kicsit ahhoz hasonlítom, hogy van egy gyönyörű látványterv egy, mondjuk egy kabinról, egy szálláshelyről, aztán meg kell építeni. Tehát lehet ez egy sziklaforma, lehet ez egy kavics, de meg kell építeni. És az, hogy megépítsd, annak annyi részlete van, annyi küzdelem van, hogy összekoordináld ezeket a csapatokat, a szakágakat, hogy végig tud úgy vinni, hogy tartsd a büdzsét, hogy aztán a projekt megépül, és valóban, amit te elképzeltél, azt lásd ott. És mi azért is kezdtünk el a tervezés elejétől kezdve, a Hellowood elejétől kezdve kivitelezni is a projektjeinket, mert amikor hoztunk egy installáció tervet, és odaadtuk volna a megrendelőnek, hogy itt vannak a kiviteli tervek, ő kiírt volna erre egy tendert, és kap csilliárdos árajánlatokat mindenkitől, mert senki nem ért, hogy lehet megcsinálni. És ugye nekünk azt, ez csak egy analógia, és aztán mindjárt az üzleti részében, hogy a cégépítés fejfájásai, hogy ugye a megépítésével tulajdonképpen elég nehéz folyamatba vágod a fejszédet, de hogy ezt azért mondom ezt az analógiát, mert a cégépítés is ugyanilyen, hogy vannak szép projektek, jó sajtó, honlap, grafika, rengeteg cikk, de hogy emögött irtozatos munkája van embereknek, csapatnak és egyéneknek, és az, hogy te tudatosan fent tud tartani, és 20x embernek a fizetése kitermelődjön, és te valóban el tudja adni, tehát valóban aláírják a szerződést, és minden hónapban aláírjanak szerződést, és tud növekedni, mert az embereknek a minden évben több pénzre van szüksége. Tehát a fizetést is emelned kell, a cégedet is növelni kell, meg figyelni kell, mert nyilván a Hellowoodból is jönnek ki új generációk, akik táborokba jártak, ügyesek, tehetségesek, jó projektet csinálnak, és erre büszkék is vagyunk. De a tudatos cégépítés az nekünk 2017 tájékán vált teljesen szükségszerűvé, amikor szerintem ilyen generációsan beléptünk abba a korba a csapat, hogy itt most már muszáj abban gondolkodni, hogy a többi dolgot elengedni, amit csinálunk.
Már azt érted, hogy a többi vállalkozásotok, ami párhuzamosan futott.
Tehát, hogy az építésziroda, tehát nekem is volt építésziroda, Petinek is volt építésziroda, Dávidnak a reklámcége, de az meg is maradt. Viszont az, hogy erre az egy projektre figyeljünk, és azon belül eleve sok projekt van, tehát hogy nagyon sok mindennel foglalkozunk, de ott el kell jutni oda, hogy ezt úgy már nem lehet sem, hogy eddig, mert az, hogy fiatalok jönnek ki az egyetemről, szerelem van mindennel, mi is még teljes lelkesedésben, még hát a cégkultúránk az olyan volt, hogy nem tudom, 10-re jártunk be, maradtunk, amíg maradtunk, és nem volt ilyen, hogy most este 10-kor is csinálják, és akkor mi van? Hát imádjuk, szeretjük, csináljuk. Csak amikor már cég vagy, és a munkatársak már nem csak a kezdetektől, tehát rögtön az elejétől vannak ebbe benne, akkor nem biztos, hogy így szocializálódtak, hanem lehet egy másik munkahelyen, ahol meg azért ez nem divat, vagy nem mindenhol ilyen ez, hogy szerelemből valósítasz meg projekteket. Ennek a középútját kell fölépíteni, hogy megmaradjon a szerelem része, de meglegyen az üzletileg tudatos építkezés, amiben nem borulnak el ezek az egyensúlyok, és ez a saját életünkben is fontos, viszont elborulnak, tehát hogy ez
pedig már nem akarom kérdezni. Jó,
tehát jó a terv, de azért nem nyugtatnék a idegét, hogy itt akkor őrületes sok szabadidő keletkezik, hogyha egy céget vezetsz. Egyrészt már vannak egyéni hibáid, tehát hogy nem mindenre vagy alkalmas, tehát sokkal többet kell ezzel foglalkoznod, utána kell menni, tanulni kell, ha lassú vagy valamiben, akkor utána be kell pótolnod, mert lassú voltál, mert minden nap újra termelődnek a kérdések, És nálunk mindig az a mondás, hogy ugye, ha kérdez valaki valamit, akkor legyen mindig javaslata is. Eleve egy ilyen csapatmodellben találjuk ki a projektjeinket, tehát ne azt képzeljétek el, hogy akkor itt van egy vezető tervező, és akkor ő mindig megmondja, hogy na, akkor ezt kell csinálni. Építészirodákban ez jellemző egyébként, hogy van vezető tervező, és akkor ő tehát megy utána a csapat, és akkor van annak egy ilyen arculata, egy karaktere. A mi karakterünk az nagyon sokféle, mert a csapat is sokféle, különböző egyetemekről jönnek, tehát jönnek a Zibőről, jönnek a Moméról, jönnek a Műszaki Egyetemről, Sopronból, tehát minden építészképzésről, akik nyilván táborozóink is voltak, tehát ez egy nagyon szépen építkező folyamat, hogy már a gyerek táborunkból is van, aki nálunk felnőttként már megállja a helyét, és itt a tudatos építkezésnél arra jöttünk rá, volt egy kreatív magazin cikk rólunk, amiben ilyen fantasztikus címlap készült, a Szombat Évi rakta össze valami ilyen kantáros, ilyen erdékás, barkács hangulatú címlapunk volt, és persze ökörködtünk a fotózáson, tehát utána még gyakorlatilag azt is berakták a magazinba, ahol már a pólót is levettük, és csak akkor értesültük róla, amikor
megjelent.
Amikor anyukám is megnézte. Nagyon büszke vagyok rád, fiam. Szóval, hogy igazából tehát ez a tudatos cégépítés, ez erre azért is volt szükség, mert sokkal több volt a Hellowoodban, már akkor is, mint amennyire nekünk mondjuk megvolt az adott tudásunk. És elkezdtünk keresni messiást, ügyvezetőt, jöjjön valaki, akit megcsinálja ezt a részét, meg akkor alkotunk, meg majd csináljuk, izgi lesz, művészek vagyunk.
És nem jött messiás.
És a messiásra arra jöttünk rá, hogy nekünk kell messiássá válni, de tanulnunk kell, és ezért kértük a segítségét egy akkor már befutott figurának, a Tóth Krisztiánnak, aki a Carnation Possible-nak volt a vezérigazgatója 20 éven át, és abból csinált egy elég nagy exitet. Sok cikk volt róla, kreatív magazin címlapon volt többször, mint mi, és akkor így ment ezen a rukózás, de hogy összebarátkoztunk, és volt egy éves szakasz, amikor ilyen külső tanácsadóként kerestük azt, hogy alkalmasak vagyunk-e arra, hogy cégé váljunk. Hát az elején az inkább azt éreztük, hogy nem vagyunk alkalmasak rá, de aztán különböző változásokon mentünk keresztül, belső vívódások, és végül megtaláltuk azt az utat, amire most ráálltunk. A Krisztián látott fantáziát abban, hogy ebbe a csapatba alkotóként ő is részt vegyen. Mi is láttunk arra lehetőséget, hogy nekünk ő jobb, hogyha belülről tud segíteni, és azokat az elveket, struktúrákat, amiket ő mondjuk kikísérletezett korábban, azokat elkezdtük lefordítani az építész designer világra, meg ennek a non-profit részére is, mert azért mi egy non-profit szervezetből lettünk piaci cég, megtartva egyébként ezeket a tevékenységeket, amikben hiszünk.
Úgy, ez egyébként hogy ilyen működik, hogy így az oktatási lábatokkal tulajdonképpen nincsen annak egy ilyen veszélye, hogy kiképzitek a saját konkurenciátokat hosszú távon?
Van, mindenek van veszélye, de alapvetően első pillanatok kezdve ez minket nem érdekelt, tehát nem zavart, hogy van veszélye. Inkább büszkék vagyunk rá, hogy egy olyan oktatási programot hoztunk létre, amit nemzetközileg különböző egyetemeken prezentálnak, és vezetik be az oktatásba azt, hogy építész táborokat kell létrehozni. Tehát az, hogy 5 évig Hellowood Fesztivál volt mondjuk Argentinában, és az ottani építészképzésen kezdtek el tanítani azok, akik a táborban ugye workshop vezetők voltak, és ott bevitték az oktatásba a Hellowoodot. vagy az, hogy különböző együttműködő partnerek, Mood Forward, vagy Bergenbe különböző ilyen építész workshopokra hívtak meg minket zsűrizni, ugye ilyen csere üdültetés volt, aki itt volt táborban, azután volt a nemzetközi táborunkban, utána ment Argentinába, utána ment a Mood Forward, tehát hogy ebbe beindult egy nagyon komoly ilyen a táborokkal kapcsolatos nemzetközi ilyen oktatási hatás, és jönnek vissza ezek a levelek, jönnek vissza ezek a feedbackek, és a magyar építészeti oktatásban is ez egyre nagyobb szerepet kapott. Ugye a Momén már nagyon hamar, tehát ott, mivel mi onnan is jöttünk, illetve akkoriban szerveztük már az alkotótáborokat, utána a Nagy Tamás, akkori tanszékvezető, a Turányi Gábor után, ők együtt, de már a Nagy Tamás vezette be azt, hogy az elsősök nyáron egy alkotótáborban építik meg, amit fél évig terveznek. És mi pedig ezt bevittük minden építészképzésre, tehát amikor az építész mustrát elindítottuk Tokaj környékén, a borvidéki településeken, akkor kreditpontos tantárgy volt a Hellowood, és két kreditért fél évig 10 fő, az a nyári építésztáborra készült, az ottani installációk, és akkor elutaztak a településekre a diákok, mi csak megmondtuk, hogy melyik település, összekötöttük őket a polgármesterekkel, és mindent onnantól kezdve ők lekommunikáltak egymással, és az volt a feladat, hogy keressék meg azon a településen, hogy mi az, ami különleges, izgalmas, történet, ha nincs történet, akkor alkossanak, hogy mi az a spot, ahol valami jelet, vagy valami funkciót lehet telepíteni, és ezek mind-mind utána gyűrűztek be, és aztán a Covid volt egy pici stopp ebben a helyzetben, és most tavaly meg tudtuk szervezni a Nemzetközi Építészfesztivált az Európai Kultúrás Fővárosnak a támogatásával, az ő programjuk keretében, aminek az előkészítésében persze részt vettünk jó sok alkalommal, hogy egy olyan anyagot tudjanak ők is beadni, ahol ebben a régióban már korábban megtörtént alapokra lehessen támaszkodni. Úgyhogy igazából ezek mindenképpen hatások, és a CG válásban pedig egy olyan tudatosság indult el, hogy mi abban hiszünk, hogy nem elég építésznek lenni, hanem építész vállalkozóvá kell válni.
Ezt korábban nyilatkoztad, hogy a Covid alatt jöttetek rá erre, és akartam is kérdezni, hogy ez pontosan mit jelent.
Azt jelenti, hogy ugye a legtöbb projekt, amit látsz, azt egy befektetési csoport valamilyen üzleti érdek mentén, hogy mire van igénye a piacnak, felkér egy tervezőt, hogy akkor jó, most tervezd meg ezt az irodaházat, vagy tervezd meg ezt a lakóparkot. És teljesen más érdekek mentén jön létre egy ilyen lakópark, matek tulajdonképpen, de legyen annyira csili-vili, hogy azért megvegyék az emberek, de azért ne essünk túlzásokban, akkor meg nem éri meg. Na most ezt fordítjuk mi meg, hogy mi lenne akkor, hogyha az építész lenne a fejlesztő, van ebbe kockázat, mert akkor viszont hogy lesz matek. És mi ezzel kísérletezünk, hogy a Covid alatt találtuk ki azt, hogy a Cabin Fever fesztiválunk után mi lenne, hogy az a terület, amit már a tábor miatt, a Project Village program kapcsán megvásároltunk, az a mit fogunk csinálni a jövőben. Mit lehet vele kezdeni, mert nem tudjuk, hogy lesz-e még tábor, nem tudjuk, hogy hogyan alakulnak ezek a helyzetek, viszont ha meg lesz tábor, akkor meg mégis tudjuk vinni bárhova, mert hívnak minket Hongkongtól, Toronton át, mi mindenfelé kapunk felkérésüket, hogy vigyük oda a Hellowood Fesztivált. Tehát egyáltalán nem biztos, hogy ezt itt kell pontosan csinálni, és addig eljutottunk oda, hogy oké, akkor milyen turisztikai lehetőségek vannak, pályázat, banki finanszírozás, mi az, amiben mi látjuk magunkat megvalósítani, és mivel mi viszonylag korán elkezdtük a tábor miatt ezeket a kisházakat fejleszteni, górénak neveztük őket, és mint a kukorica górék, és aztán ez is megtetszett a Gerendai Károlynak, és akkor azt mondta, hogy hát akkor legyen ez a Sziget VIP camping. Tehát mi magunknak megépítettük a fázakat, lefotóztuk, elküldtük, azt mondták, hogy na, ez kell akkor. és akkor elkezdtünk ilyen idéglenes szálláshelyeket építeni, a végén már 80 házunk volt a Sziget, meg a Balaton-Szánnak a VIP kempingét csináltuk, utána Ausztriában a MotoGP-nek a kempingét csináltuk, tehát itt már volt összesen 200 faházunk. És akkor egyszer csak úgy döntöttünk, hogy ez az idéglenes építészetből mi áttérünk egy maradandó építészetre, mert sokkal fenntarthatóbb, tehát hogy nem egy ilyen felépítjük, elbontjuk, felépítjük el, hogy szállítjuk, hozzuk, visszük, tehát hogy ehhez képest úgy döntöttünk, hogy házakat fogunk építeni, de megmarad ez a kísérletezés, akkor döntünk úgy, hogy oké, akkor megvalósítunk egy projektet Csoronföldén, és ezek lettek a szikla kabinjaink.
Ez a változás volt az indikátor annak, amit, hogyha mondjuk megnézzük a cégadatokat, akkor olyan 2020-tól kezdve jelentősen megugrott mind az árbevétel, mint a cég nyeresége, tehát pont ezek a projektek húzták fel, vagy kellett még valami más is?
A léptékváltás is kellett. Tehát amit mi kitűztünk célul, 2020-ban november 1-én ZRTV alakultunk, ugye ott néha megszoktak kicsit bolondulni a érdeklődők, mert azt látják, hogy milyen kevés forgalom volt a ZRT-nek 2020-ban, mert hogy ugye novemberben így alakult,
van, igen.
És akkor utána mondjuk mindig jó, hát a KFT-t meg kell nézni előtt, és akkor látsz egy szép építkezést. Tehát egy nagyon szép építkezés van benne, a 2020 utáni megugrás, ott házon belül is volt változás, tehát mi magunk újraosztottuk a vállalásokat, és akkor én úgy döntöttem, hogy én vállalnám azt, hogy legyek egy személyben felelős CEO. Előtte nagyon sokat kísérleteztünk ezeken a formációkon, kentük el a felelősséget, mindenki ügyvezet, mindenki együtt döntünk, ha valaki nemet mond, akkor nem. Ez egy lassúbb építkezés, szerettük egyébként, mert konszenzuson alapult minden, de sokkal lassabb volt, meg a tulajdonosok egymást nagyon nehezen kérik számon. Tehát nagyon nehéz ez a terület, ebből lehetnek veszekedések, lehet, bármi lehet. Itt alapvetően a változást együtt akartuk, tehát közösen hoztuk meg ezt a döntést. A Krisztián tudott ebben nekünk segíteni, hogy ezt milyen módon kell elképzelni, hogy kell megtervezni, hogy kell egy 3 éves stratégiát összerakni, és ez igazából ez a típusú növekedés, ez egy stratégia mentén történt, tehát nem véletleneknek az egybeesése, hanem megtervezett folyamatnak az eredménye, és azért is örültünk nagyon annak, hogy a tervet tudtuk hozni, vagy adott esetben akár túl tudtuk teljesíteni, mert ez mutatta, hogy ha kitűzöl egy célt, akkor azt el tud érni, és akár túl is tud teljesíteni. És ebből tanultunk rengeteget, ráadásul egy olyan időszakban a COVID alatt, amikor nekünk megszűntek a megrendeléseink, mert fesztivál nem volt, épp a Sziget ügyvezető, a Kádár Tamással volt egy online meetingünk a COVID alatt, mondta, hogy hát nem lesz Kolosszum, mert hogy fesztivál se lesz, akkor nyertük meg 3 évre a Kolosszum tendert egyébként. Tehát, hogy rossz volt, hogy kérdés, akkor én minden nap ilyen priorizáltam, hogy melyik projektre hány százalék esélyem, hogy lesz belőle valami, és egy érdekes időszak volt, de volt egy pici időnk arra, hogy akkor újra szervezzük magunkat, de nem tértünk el a stratégiától. Egyébként az arányok változtak.
Ennek a fajta ilyen vállalkozói szellemű építészetnek, amiről most hosszan beszéltél, mennyire van külföldön hagyománya? Tehát, hogy ez csak itthon számít valami ilyen újdonságnak, és mondjuk voltak előttetek külföldről hozható jó minták, vagy így általánosságban ez egy ilyen friss megközelítés, meg friss trend, amit most kell éppen kitaposni?
Vannak rá példák, meg olvastunk cikkeket, de alapvetően, tehát entrepreneur ez a kifejezés, amire vannak különböző tanácsadó cégek is, én úgy láttam meg, nem egyedülálló ez a terület, amivel mi elkezdtünk foglalkozni. Mi más miatt, meg az inkább egy ilyen tanácsadó-szerű helyzet volt. Mi mindig abból indulunk ki, hogy mi mit szeretnénk, meg szerintünk mire van szükség. És én egy olyan egyetemen végeztem, ami egy építész-művész képzés, és látom azt, hogy rengeteg tehetséges fiatal végezott, de mivel üzletileg nincsenek képezve, és azt nem tanítják meg, hogy hogyan tud eladni a tervedet, vagy hogyan tud elérni, hogy aztán az is épüljön meg, akkor a végén mindegy, hogy milyen tehetséges vagy, mert lehet, hogy nem fognak megvalósulni a projektjeid. És vannak kivételek egyébként, akiknek annak ellenére a hagyományos úton haladnak, tök szépen építik az építészeti pályájukat, de nagyon kevés ez a kiemelkedő példa. És én meg azt gondolom, hogy erre föl kell hívni a figyelmet, és minden olyan előadásra, amire meghívnak akár a MOMÉ-n, akár más egyetemeken, akkor mindig ilyen motivációs előadást tartok, hogy ezt higgyék el, meg merjék ezt csinálni. És vannak rá tök jó példák, ahol ténylegesen kézbe veszik a saját sorsukat most már építészek, és elkezdenek saját projekteket fejleszteni. Mi bízunk benne, hogy ez tud egy olyan hatást elérni, amivel persze majd lehet mondani, hogy a konkurenciánkat kitermeljük, de a mi együttesünk az annyira egyedi szerintem, tehát mi nem csak építészek vagyunk, hogy valahogy mindig más jár a fejünkben, tehát ez nem egy építész csapat csak. És bocsánat, a csak az idézőjelben, mert az is egyébként egy magasztos dolog, hogyha építészek hivatásszerűen létrehoznak építészeti alkotásokat csak tervezőként, tehát semmiképpen se azt akarom mondani, hogy az nem jó, hanem azt akarom mondani, hogy vannak olyan lépcsők még, amikben én bíztatok minden fiatalt, hogy érdemes arra az útra is rátérni, mert akkor el tudja érni azt, amit ugye cégügyileg szeretne megvalósítani.
Az építészet abból a szempontból szerintem érdekes dolog, hogy kétféle verziója van így a nyilvánosságban, vagy a közbeszédben, tehát van az, amikor így észre sem vesszük, hogy benne létezünk egy épített környezetben, meg vannak olyan esetek, mint mostanában mondjuk a Moltorony, vagy a Mini Maxi, nem tudom már, hogy kell hivatkozni a Rákos rendezői Dubaj koncepcióra. Te hogyan látod most így egyen hátralépve a magyarországi építészetről szóló diskurzust?
Hát, hogyha a Moltoronyról beszélünk, akkor szerintem annyit kellett volna kikötni, hogy fából kell lennie. És akkor nem lenne ilyen nagy, hanem akkor mondjuk egy ilyen 30 méter magasság. Hát alapvetően én azt gondolom, hogy a ilyen építészeti diskurzusokra szükség van arra is, hogy a nemeket kimondják. Én kifejezetten szeretem a nemeket, mert helyre teszi a projektet. Tehát a sallangok lekerülnek róla, és az ember egy picit így elgondolkozik magán, hogy fú, biztos szükség van erre, biztos, hogy így kell ezt csinálni. De azért az építészet azt gondolom, hogy nem csak a jelennek épül, hanem a jövőnek is. Tehát nem biztos, hogy a jelen tudja, hogy a jövőnek egyébként mi az, aminek meg kell valósulnia. Ettől függetlenül én szerintem szükség van nagy beruházásokra, szükség van újszerű projektekre. Én mindig szerettek egy kicsit a határmesdjén kísérletezni. Mindig, amikor építünk valamit, akkor általában vagy az építési hatóság, vagy valaki azt mondja, hogy ezt nem is lehet megcsinálni, meg ezt ott nem is szabad, meg az egészet nem lehet, meg minek akarunk ilyeneket csinálni egyáltalán. Tehát én ezeket szeretem elvinni odáig, hogy azért az ne legyen, hogy izgalmas, érdekes, különleges projekteket ne lehessen megvalósítani, de a mértékletesség az egy nagyon fontos eleme ennek, mert ha aránytalanok vagyunk, akkor viszonylag nehéz visszafordítani az építészetben. Tehát kárt lehet vele okozni, és nagyon hosszú évekig lehet vele kárt okozni. Ezért mi abban vagyunk érdekeltek, hogy mindig megvizsgáljuk teljes spektrumát a feladatnak, ez egy picit lassabb, de mi már elég gyorsak vagyunk. Mert a kapcsolatrendszerünk azáltal, hogy a táborokat megszerveztük, nagyon széles körület az építész szakmában is, tehát az egyetemekkel, akár szakpolitikai szinten, akik eljöttek, megnézték, érdekelte őket. Az ilyen projektek, mint a Moltorony, ezt is megelőzte rengeteg szakmai diskurzus, csak egyszer csak ezt valaki eldöntötte, hogy ez pedig
akkor lesz. Is lesz.
Ez pedig lesz. És ezek között, nyilván ezek között, a döntések között utólag lehet lamentálni, hogy ez most jó volt, nem volt jó, ki ért vele egyet, ki nem. Én szerintem az egy érdekes felvetés, hogy egy város fejlődhet-e úgy, hogy vertikálisan nem terjeszkedik, mert ha csak horizontálisan terjeszkedünk, akkor gyakorlatilag látjuk, hogy mi történik az agglomerációval, de hogy egy példát hadd mondjak, Ez azért is érdekes, mert ugye volt ez a lomkoron sétány botrány, amit...
A lom nélküli lomkoron sétány.
A lomkoron nélküli lomkoron sétány, és mi pont terveztünk egy ilyen lomkorona sétány projektet, amit megelőzött egy nagyon komoly ilyen szakmai és...
Normafa.
És volt ennek előtte egy ilyen szélsőséges része is, tehát voltak, akik azt mondták, hogy hát semmi esetese lehet, volt, akik azt mondták, hogy tök jó, és ennek az arányát volt fontos megismerni, meg azokat a szereplőket, akik mondjuk ellenezték, vagy akik ebben az egész folyamatban, akiknek fontos például a normafa, vagy pedig kifejezetten fontos, és akár szélsőségesen fontos. És ezek a nemek azért voltak nekünk kifejezetten szimpatikusak, mert ugyanúgy vettük a WWF-et, vagy a Madártani Egyesületet, vagy Dunai Poly Nemzeti Parkot, mintha ugyanolyan megrendelők lennének, mint az önkormányzat. Pontosan ugyan arányú megrendelők, mindenkinek egy szavazata van. És ez pont a COVID alatt terveződött, és mi bevállaltuk ott is azt, hogy volt egy koncepció, szokásos, és ezt egyszer csak bemutattunk egy teljesen másik tervet, fölvállalva azt, hogy elküldenek minket a fenébe, hogy mi akkor eddig mind dolgoztunk, hogy most így ezt hozzuk. Viszont elkezdtük azokkal a civil szervezetekkel a közös munkát, akik az első nyilvános prezentáción észrevételeztek dolgokat. Mert volt egy kiírva, tehát volt egy program, amit kiírtak, ez egy turisztikai fejlesztési projekt volt, nyilván voltak nemzetközi példák, volt valamilyen relevanciája, és akkor mi ezt elkezdtük szelidítani első körben ezt a programot, utána pedig teljesen átformáltuk egy ilyen edukációs tanösvényé, ami tulajdonképpen a klímaváltozás miatt veszélybe került fafajtákra hívja föl a figyelmet, és ilyen hatalmas leveleket csináltunk a végén, és a Dunai Poly Nemzeti Park, a WWF-el madártanyával kezdtük összerakni a szakmai programját, és úgy, hogy rengeteg bejárás volt, amikor mi azt néztük meg, hogy hol ne építsünk semmiképp, tehát hogy tudjuk megvédeni azokat a 200-300 éves tölgyeket, bükköket, amik a normafán azért maradtak meg egyébként, mert az emberek használják, és ezt nem erdőként kezelik, hanem gyakorlatilag egy parkként, mert a városhoz annyira közel van, hogy ez mindig egy ilyen rekreációs területté vált, ezért nem vágták, tehát nem erdőgazdálkodás szerűen nem művelik ezt a területet, tehát nem vágják ki a fákat. És tulajdonképpen ugye elkezdtük megérteni, megismerni ennek a hátterét. És elképesztő tudásra tettünk ezzel szert, hogy azok az aktivisták, akik ebben részt vettek, ők szépen lassan megértették, hogy mi Hello-d vagyunk, és mi azt akarjuk, hogy ez jó legyen, és nem azt, hogy olyat csináljunk, amivel utána mindenki majd itt érzi, hogy ezt mi a francnak kell csinálni. Szóval nagyon izgalmas folyamaton voltunk túl, és végül egyébként szerencsére az önkormányzat is nyitott volt, tehát hogy nem az lett a vége, hogy na akkor ez így nem, hanem ugyanúgy konszenzusra törekedett az önkormányzat, és ők se akartak olyat sem, ami nem jó, bár lehet vitatkozni sok mindennel, ami elkészült, de alapvetően egy ilyen magas építészeti színvonalat tűzte ki célul a normafán. Tehát vannak ott nagyon szép megvalósult projektek.
Ha még egyen hátrébb léphetünk, így egy lezáró kérdésként, akkor azt szoktuk általában kérdezni a vendégeinktől, hogy van-e olyan tanácsuk vállalkozóknak, ami a saját szakterületük specifikumain túl mondjuk általánosítható. Tudsz-e valamit a hallgatóinknak javasolni, amire vállalkozóként te rájöttél, és szívesen továbbadnád nekik, hogy ezt ne maguktól kelljen felfedezniük?
Szerintem az nagyon fontos, hogy ne higgyék el, hogy más helyettük megcsinálja, tehát ő önmaga felelős a saját vállalkozásáért, viszont nagyon kardinális része a csapat ennek a folyamatnak. Tehát, hogy te kiket választasz a saját cégedbe, úgyhogy én minden interjú, tehát mindenki, aki hozzánk jön, én azt legalább egyszer interjúztatom, néha kétszer is, mert arra szeretek figyelni, hogy az embernek a második családja az úgy álljon össze, hogy az emberek ott szeressék egymást, és színes legyen a csapat. Tehát nálunk a legfiatalabbtól akár 70 éves korig teljesen diverz a társaság, és nagyon színesek vagyunk ilyen szempontból is, és mindenki, ki hozzánk jön, és adott esetben később máshol folytatja a munkáját, az is azt mindig elmondja, hogy a barátait itt ismerte meg, tehát egy olyan közegben dolgozhat, ami ahova jó bemenni, ahol folyamatosan kreatív energiák csattognak. És ami még nagyon fontos, hogy a vállalkozónak vállalkoznia kell. Tehát én azért ilyen óvatos növekedési vagyok, tehát ráadásul mérlegelek rengeteget, emiatt egy picit lassan hozom meg a döntést, és néha picit revidiálom önmagam. Na, ezt nem tanácsolom, hogy revidiálj, de közben meg mondtam nektek három projektet, ahol ez a dolog bejött, viszont ha nem jön be, az nagyon kellemetlen. Tehát ezt nem bírják elviselni megrendelők, tehát ez nem kiszámítható, tehát a profi működésben ezt már nem lehet ilyen szinten művelni, és most már a megrendeléseink, tehát kérében inkább installációkról beszéltem, és most már ugye nagy projekteket valósítunk meg, tehát a léptékváltásban 2020-ban ott elindultunk pályázatokon, elindultunk olyan építész tervpályázatokon, hogy lássák, hogy mi középület léptéket is meg tudunk valósítani. Nyertünk is, de aztán nem amilyen képül meg, aztán másikak lettünk, tehát megnyertünk nem tudom hány pályázatot, sose amilyen képült meg, de közben a piac meg keres minket, és például a West Endben megvalósult a food court, ami kicserélte azt a 20 éve ott álló részt, és bevittük a természetességet a food courtba, és nagyon szeretik az emberek, nőtt a West End forgalma, jók a visszajelzések, és bízunk benne, hogy tudunk újabb projektet megvalósítani, illetve ami még nagyon izgi, hogy az óvatosság, amiről beszéltem, hogy először 6 kabint építettünk meg, és most, hogy látjuk, hogy 90%-os teltházunk tud lenni egész évben, most megépítünk még 2 kabint, amit március közepén fogunk átadni, tehát még bővítjük a helyszínünket, az önkormányzattal sikerült egy útpályázatot is megnyerni, tehát lesz normális út a helyszínünkre, tehát ha valahol elkezdesz aktivizálódni, és a helyiekkel egy jó kapcsolatot építesz, akkor mindenki azon lesz, hogy a régiót tud fejleszteni, és mindenkinek azt javaslom, hogy az üzleti kapcsolatai azok szinte baráti kapcsolatok is legyenek, de egyik egyszer csak átlépheti a határt, tehát ebben is mértékletesnek kell lenni.
Fú, elkezdtem számolni az ujjaimon, de valahol 6 fölött már azt hiszem, hogy fel is adtam. Nagyon szépen köszönjük ezt a sok tanácsot, meg azt is, hogy jöttél hozzánk, a hallgatóinknak pedig azt, hogy ezúttal is velünk tartottak. Sziasztok!
Köszönöm én is a meghívást!
Köszi, sziasztok!